bize ékelked, és hallgatók, mai rovatomban egy olyan műsorvezető a vendégem, akinek hát a műsora elképesztő inspiráció volt a rádiózása belejétől kezdve számomra. Őt a Magyar Sláger TV programigazgatójaként tudhatjuk, a Bence Házhoz megy műsorvezetőjeként, és 18 éven átmenőben Bence Show műsorvezetőjeként. Szia Attila, örülök, hogy itt vagy velünk!
Én örülök, hogy meghívtál, és megtisztelő, hogy izgulsz.
Elsőként azzal indítanék, hogy hogyan lettél te riporter, mi a te történeted?
Én Demjén Ferencnek voltam a segítője, menedzsere, barátja 28 éven keresztül, és jöttek hozzá nagyon nagy nevű zenészek, művészek, akiket én elvittem, ez Baranya megyéről beszélek, Szigetvár, Pécs környékén egyéb televíziókhoz, hogy ők a Demjén barátai, és megjelent egy lemezük, vagy történt velük valami, és elvittem őket különböző városi tévékbe és rádiókba, és nem tetszett nekem, amit ott kérdeztek. És akkor én megbeszéltem a Demjénnel, hogy mi lenne, hogyha legközelebb, amikor jön ez a sok híres barátja, akkor én készítenék interjút, mert én körülbelül tudom, hogy mit kéne kérdezni. Majd Bocskor Gábor barátunk, talán ismerős a számadra a neve, Bocskor Gábor, aki egy konkurenciád neked, mert ő ugye rádiós, ő egyszer nálam aludt, és átiszogattuk az éjszakát. És azt mondtam neki, hogy én majd felkészítek egy kíváncsi szép lányt, aki felteszi azokat a kérdéseket, amiket én megálmodok. Mire azt mondta Bocskor Gábor, hogy mivel én vagyok velük, és olyan csúnya vagyok kopasz hajjal, vagy kopasz fejjel, elálló füllel, hogy jobb lenne, hogyha én készítenék, mert én biztos kilógnék a sorból. És akkor így lett a Bence Show, aztán a Benzenészek, aztán a Benzene Show, és bizony én is rádióztam nagyon-nagyon sokáig. Budapesten felvettem a műsorokat, és levittem Dél-Magyarországi Rádióba. Kedves kollégina, kimerítő választottam?
Teljesen kimerítő választottam. Az első próbálkozásaidra hogyan emlékszel vissza? Bence Attila, kérdezés technikája, te magad emberileg, a jelenléted a médiában, hogyan épült fel?
Kérlek szépen, én mindig központi ember voltam. Rengeteg szavaló versenyeket nyertem, meg rengeteg tömegrendezvényen voltam, talán azt mondanám, hogy eleinte koordinátor. Ezek mindig sikerültek, és meg tudtam érezni, hogy körülbelül az a tömeg, aki ott van, sok esetben egy Somogybabudi terepjáró fesztiválon, vagy hasonló rendezvényeken 20-30 ezer ember, és akkor, mivel meg tudtam őket mozdítani, és hasonló érzéseket váltottam ki belőlük, arra gondoltam, hogy ha valami ilyesmit kérdezek a tévében vagy a rádióban, akkor talán a hallgató ugyanazt fogja érezni, mint akik ott állnak lent a nézőtéren, és azt még úgy pontos veszővel hozzátenném, hogy hidd el nekem, hogy körülbelül úgy indult az első, ahogy neked.
Olyan hírességekkel is volt alkalmat beszélgetni, akik már nincsenek köztünk, Cipa, a Republik frontembere, Balázs Fecó, és még sorolhatnám. Milyen érzés számodra ezekre a beszélgetésekre visszaemlékezni?
Hát tudod, amikor én nézem olykor az interneten vagy a televízióba, és pont itt ül a beszélgetés alatt a páram, ő pontosan tudja, hogy lecsorog egy-két könny az arcomon, mert itt föl se tudná sorolni körülbelül, nem a túlzások nélkül mondom, hogy olyan 50, kötőjel 60 ember van már, aki az égi társulatot erősíti, és tudod, ezek a beszélgetések, de összehoztak bennünket, mert nem csak riportot készítettünk, hanem elmentünk egy kicsit az éjszakába is, és látod, mi is, ahogy elkezdtünk beszélgetni, te meg én is barátok lettünk. Ez ugyanígy van, ahogy te mondtad, a hírességek között is. Ember az ember. Attól a pillanattól kezdve, hogy elindul egy mikrofon, jelen esetben a telefonod, és te vagy a kérdező. A vendég az mindig alárendelt, és a műsor vezető irányítja a beszélgetést, mint ahogy a mi esetünkben is most te. Úgyhogy barátságok alakultak ki, sajnálom, hogy nincsenek sokan már köztünk, de hát sajnos ez az életrendje. De egyébként a mi szakmánk Persze ez rád nem vonatkozik, mert te még gyerek vagy, de mi éppen a múltkor posztoltam talán ki, hogy nekünk ahhoz, hogy igazán híresek lehessünk, média szakembereknek meg kell halni. Akkor leszel igazán híres, vagy leszek igazán híres.
Barátságok, történetek, annyi minden van mögötted. Hogyan váltál te azzá, aki vagy? Mi volt az a pillanat, amikor ki tudtad mondani magadról, hogy én riporter vagyok?
Annyi most már a riporter a kereskedelmi televíziókban és a kereskedelmi rádióban is, hogy riporternek lenni már nem nagy dolog. Tényleg. Sok esetben még kellemetlen is. Ugyanis előbb-utóbb, most, hogy vannak ugye a social médiában, mindenki riporterré válik. Műsorvezetők is rengetegen vannak, valakinek a valakije, és beültetik egy műsorvezetői székbe. Olyan, mint például te, egyre kevesebb van, akit a kíváncsisága vezérel és vezényel. Tehát nekem mindig azt mondta a Vitrai mester, talán róla is hallottál, jóban vagyunk. Mindig azt mondta a Vitrai mester, hogy beszélgetés legyen, ne riport, mert riporttal már Dunát lehet rekeszteni. Úgyhogy így nem vagyok arra büszke, hogy riporter is vagyok. Én talán inkább maradnék így Bence Attila, akire egy ilyen fiatal lány is kíváncsi, pedig jó, sok generációs szakadék is különbség van köztünk.
Mi volt eddigi munkád legnehezebb, de mégis legkiemelkedőbb pillanata?
Vitrai Tamással beszélgetni, aki szerintem a legnagyobb, Müller Péterrel többek között. Talán hibát is követtem el. Én nem csak a televízióban, hanem élőben is, például a Pécsi Országos Színháza találkozó keretein belül off-programban élő könyvbemutatókat és interjúkat készítettem sok-sok ezer ember előtt, és választanom kellett, hogy Müller Péter könyvét mutatom be, aki nekem nagyon jó barátom, tehát tényleg civilben is, vagy Popper Péter könyvét. És nem éreztem magam elég felkészültnek Popper Péter könyvéhez, nem olvastam még végig, ezért Müller Pétert választottam, akit ugye jól ismerek, és rosszul döntöttem, mert mire legközelebb beszélgethettem volna vele, már elhunyt szegény.
Hogyha azt mondom neked, emlékezz vissza egyetlen egy beszélgetésre eddigi pályafutásodból, melyik lenne az is miért? Talán melyik volt az a mondat, ami igazán megragadott?
Hát így mondatot nem tudnék visszaidézni, 2700 interjú körül vettem már föl, tehát azt így nem tudom megmondani. Arcokra talán emlékszem, amikor Szandi még nálad is fiatalabb volt, az énekeslány, és akkor még egy Szigetvár nevű kis településen forgattam, egy Kerekerdő Kávézó nevű helyen, és összebarátkoztam egy emberrel, akinek voltak otthon tigrisei. Igazi. Nem plüss, meg nem kicsi, hanem ilyen nagyok. És én vittem a forgatásra egy tigrist, és amikor Szandi először jött hozzám beszélgetésre, akkor mondtam neki, hogy majd ne rémülj meg, mert bent van egy tigris, és persze nem hitte el, és arra az arcra mindig emlékszem, és megtartottuk a barátságot természetesen, amikor szembesült azzal, hogy valóban benn van egy tigris. Erre így emlékszem, de még egyszer mondom, hogy a nagy képviségem teljes tudatában mégsem azért azt mondom neked, hogy 2700 interjúból nem tudsz egy-egy mondatot kiemelni, de az, amit például te mondtál rólam, és hangfelvételem van róla, azok például jól estek, azok bizonyára sokáig meg fognak maradni bennem.
Mit tanácsolnál azoknak, akik most cseppentek bele ebbe a szakmába?
Kapcsolják be a kereskedelmi tévéket, hallgassák a kereskedelmi rádiókat, és mindent másképp csináljanak.
Emberileg mit adott számodra ez a szakma? Miben változtatott meg téged az, hogy riporter vagy? Gyarapodtál? Másképp gondolkozol a világról?
Sokkal több embert ismerek szerintem, mint kéne. Ezért, amikor van valakinek egy mondjuk rossz tulajdonsága, vagy nem túl jó tulajdonsága, és ugyanaz a tulajdonsága megvan egy másiknak a következő riportban, mert amikor van mondjuk egy híradó felvétel, akkor én 15-16 emberrel csinálok egymás interjút, és mivel zenészek, művészek, csepürágók, ezért hasonlít a mondandójuk. És az egyiknek ugyanaz a dolog jól áll, a másiknak meg ugyanaz a dolog nem áll jól. Én meg próbálom magamra erőltetni azt, ami a harmadiknak vagy a másodiknak jól állt, nekem viszont nem áll jól. Tehát azt tanulom meg ebből, hogy nem szabad senkire hasonlítani, hanem mindenhol magadat kell adni, és aki elfogad, úgy elfogad, aki nem, az elkapcsol.
A Bence házhoz majd című műsorod által ismertelek én meg téged, és kíváncsi lennék arra, hogy ez a műsor hogyan született?
Hát ez úgy született, és ez is most már 150 rész körül tartunk, ez úgy született, hogy amúgy is járok én hozzájuk, tehát én házhoz megyek. Amikor te még nem is születtél meg, akkor volt egy ilyen, Jani házhoz megy a Magyar Televízióban, de ez egy kicsit politikai színezetű volt, és akkor a Bence házhoz megy azért volt, mert ez a 400 zenész, akivel dolgozom, ő náluk körülbelül 380-nál amúgy is voltam már. Na most azt vettem észre, hogyha valaki otthon ül abban a szituációban, abban a millióban, azon a heverőn, ahonnan tévét nézhet, ahonnan születnek a dalok, ahol megfőzi magának a reggeli kávét, akkor talán jobban megnyílik. És mivel jól ismernek engem és tisztelnek, ezért beengednek a hajlékukba. Nagyon-nagyon sokan vannak olyanok, akik senki más nem engedtek be, engem igen. Tehát én úgy gondoltam, hogy hát volt, aki úgy fogadotta, hogy volt. Tehát fürdőköpenybe, meg papucsba, meg stb. Például a Kozmiczból a Hozsó. Igyekszem úgy követni a napjukat, és igyekszem azt megmutatni, amit a civil nem láthat, nem tudom szebben mondani, illetve olyan kérdéseket feltenni, amit a színpad mellett 3 perc alatt nem tudnak. Így született a Bence házhoz megy.
Neked, Bence Attilának, milyen rituálét van? Hogyan készülsz az interjúidra?
Ez neked most nem fog tetszeni, de még egyszer mondom, hogy itt van ugye a párom, aki pontosan tudja, egyáltalán nem készülök az interjúkra. Amikor megkérdezik tőlem, hogy mit fogok kérdezni, ott áll mellettem az operatőr, és mosolyog az óra alatt, én mindig azt mondom, hogy még el se indult a kamera, nem tudom. Én rögtön abban a pillanatban döntöm el, amikor elindul, tehát, hogy mi a következő kérdés, azt én soha nem tudom. Az ott dől el, figyelj, nem tudom, hogy ki aludta magát, rendben van-e, nyerte a lotton, szerelmese, nem tudhatom, a pillanatnak kell eldönteni, hogy mi a következő, és ez már a beszélgetés, ez nem riporter és nem műsorvezetés, hanem ez egy beszélgetés. Mi beszélgetünk ott a kiválasztott emberek lakásán, és az operatőr kollégáim meg felveszik. Ezért nem tudom soha, hogy mi a következő kérdés. Te tudod?
Most tudom, igen. De meg kell mondanom neked, én sem készültem sokat erre az interjúra, tehát ahogy esik, úgy suppan a lapon. És az lenne a következő kérdésem, hogy gyerekkori álmod az életeddel kapcsolatban mi volt? Talán egy picit valóra váltod?
Nem hiszem. Apukám és anyukám nem olyan életet éltek, amit én szerettem volna magamnak annak idején. Egy kis faluban laktam, és azt éreztem, hogy amire a többiek mosolyognak, nekem az kevés. Ami a többieknek öröm, az nekem kevés, és ezért mentem a kis faluból egy nagyobb településre, onnan egy még nagyobb, onnan egy még nagyobb, onnan megint egy nagyobb, aztán kikötöttem Budapestre. Tehát a lényeg az, hogy én nem, a gyerekkorom az elég messze van. Elég messze van, és meghatározható. Volt egy ügyvéd bácsi, akkor bácsi volt nekem, aki tudta a Petőfi kötetet kívülről. A Petőfit össze se tudta, és akkor én mindig, amilyen hangulatunk volt, én olyan verset kértem tőle, és én vele sokkal többet töltöttem, mint ahol a többiek biciklisztek, vagy nem is tudom, milyen játékunk volt, korcsolyáztak.
Mi volt a legnagyobb életlecke, amit eddigi életed során megtanultál?
1994-ben volt egy agydaganatom, amitől nekem lebén volt a jobb oldalam. Jobbkedes vagyok, a kezembe adtak egy tollat, vagy egy fésztollat, oda rakták mellém, és amikor az agyműtét után fölébredtem, nézd meg, 27 volt is, le van szedve a fejem teteje. Ugyanaz a műtétem volt, mint a Karintinek az utazás a koponyám körül, csak hát egy meningőm, ma volt 5,1 centi, az övé meg 5 centi, és nem fért el az agyba. És azt mondtam, hogy ha felébredek, és le tudom írni a nevemet, akkor meggyógyulok, hanem akkor megyek tovább. Aztán, amikor felébredtem, és elengedték a kezemet, akkor leírtam. És akkor valahogy nagy szavak nélkül mondom, akkor valahogy azt éreztem abban a korszakomban, hogy van itt még dolgom, és onnan kezdve indult el minden tízszeres sebességgel.
Egy ilyen megélés után más ember lettél?
Szerinted más ember lettem? Nézted a műsoraimat, és én ilyen voltam. 8 éve is, 10 éve is, 15 éve is. Akkor is ilyen voltam. Tudod, nálam sokkal okosabb ember mondta mindig, hogy nem azt veszed észre az embereken, ha megérkezel egy társaságba, hogy örülnek neked, hanem azt, amikor elmész, és van egy hiányod. És én így éltem az életemet, így próbáltam élni mindig, így udvaroltam is, jelzem, csak szólok, elég sokszor és sok helyen, és én így maradtam, tudod? Tehát, hogy az embert a riporterség, ahogy te hívod, nem fog tudni megváltoztatni, mert annyiféle emberrel vagy kénytelen beszélgetni, hogy amikor megvágod, meghallgatod, vagy újrahallgatod, vagy meghallgatják a barátaid az interjúkat, amiket készítettél, akkor fogsz rádöbbenni, hogy te inkább maradnál olyan, amilyen vagy. Nem szeretnél te olyan lenni, mint akivel riportokat készítesz. Akkor jó minden.
Az, hogy én megkerestelek téged, és te tudtad azt, hogy én kerekesszékben vagyok. Milyen benyomást tett rád? Ugye rovatomban célom az, hogy ledöntsük a sérültek és egészségesek közti falakat. Neked milyen megéléseid vannak sérült emberekkel?
Én irigyellek téged, mert én attól féltem nagyon, amikor én lebénult a jobb oldalam ettől az agydaganattól, attól féltem a legjobban, hogy tolókocsis leszek. Azt nem tudtam elképzelni. És közben megismertem néhány olyan embert, most nem nevesíteném, aki tolókocsiba kényszerült, de talán még egyen rosszabb, mint a tiéd, mert előtte megtapasztalta azt is, hogy milyen a nélkül. Na most, akkor, amikor te felhívtál, én nem úgy képzeltelek el, meg úgy néztelek meg, vagy úgy gondoltam rád, hanem én nekem már csengett a fő, még egyszer mondom, hogy nagyon sok interjút készítettem, és hallottam a csengést, a kíváncsiságot a hangodban, és nem azért hívtál fel engem, és nem azért hívtál meg engem, hogy te majd olyan riportokat csinálj, hogy mint amilyet én szoktam, mert azok az én riportjaim. Hanem azért hívtál el, mert kíváncsi voltál arra, és most fel is tetted a kérdést, hogy én hogy viszonyulok egy tolókocsis interjú készítőhöz. Nézd, a kérdések sokkal fontosabbak, és a lényege is, ahova vezeted az interjú alanyodat, hogy azt ülve vagy állva készíted, és az teljesen mindegy, hogy tolókocsiban ülsz, vagy egy fotelben.
Ezek után mi jut eszedbe először, ha azt mondom, hogy sérültek világa?
Nézd, mivel nem tartalak sérültnek, így nem. Tehát a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekhez nagyon sokat megyek segíteni, meg beszélgetni velük, meg koncertjegyeket adok, stb. De egy biztos, kérdeztél tőlem valamit abból a 81 néhány hangüzetből, amit küldtél. Kérdeztél tőlem, hogy mivel foglalkozom még, és tudod, 8-10 ezer embernek vezetek műsort Dél-Magyarország majd minden városában, rengeteg nagy koncerten és rengeteg nagy rendezvényen. És amikor jön egy, nem tudom, ti hogy hívjátok, jön egy tolókocsis sorstársad, akkor mindig kiküldök érte egy testőrt, vagy hogy jöjjön be is, hogy segítse, hogy jobban lásson, de aztán lehet, hogy aztán majd nem fogom, mert nem tudom, hogy jól esik-e neki, mert te vagy ti pontosan ugyanolyan emberek vagytok, mint aki nem tolókocsiban ül. Úgyhogy azt gondolom, hogy nektek nem segítség kell, hanem egy bizonyos fajta elfogadás és csodálat. Ugyanis jelen pillanatban én az előbb azt mondtam neked, hogy több mint 400 zenésszel foglalkozom, nem nagyon ismerek. Egy kezemben meg tudnám számolni, aki ezt el tudná viselni, amit te. Úgyhogy ezt így gondolom.
Most én is megkérdezném tőled, ha hármat kívánhatnál az aranyhaltól, mi lenne az?
Hát, hogy addig élhessek, amíg a gyerekeim, meg a kisunokám fel nem nő, és megláthassam, hogy mondjuk ők is hasonlóképpen fognak dolgozni, mint én. A második közhelynek tűnik. hogy mivel én már öreg vagyok, én már megéltem a saját életemet, de az jó lenne, ha nem lenne háború. És fontossági sorrend betartásé nélkül az lenne a harmadik, hogyha láthatnám, hogy egyszer felébresz reggel, és nem kell a tolókocsi, és meggyógyultál.
Hát remélem, egyszer teljesülhet az a kívánságod, én is ebben bízom. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a lehető legjobbakat kívánom nektek.
Én is köszönöm, és megígérem, hogy legközelebb, vagy aztán, mikor jössz, akkor azt a bizonyos interjút, amivel én tartozom neked, azt is megcsináljuk, jó?
Önök Bence Attilát hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.